Visszatértek a házba, az őrnagy hirtelen megragadta Irén karját, amit az becsukta az ajtót maga mögött. Hallja a lépéseket a feje fölött? Ez Joe hálószobájában hallatszik. Jó ég, uram, tényleg? Egy pillanatra mindkettőnk egy babonás félelem kerített a hatalmába. Az őrnagy hamar leküzdötte a bénító érzést, dühös indulattal előre tört a lépcsőhöz, s vérfagyasztó hangon elkiáltotta magát. Ki van oda fent? Az őrnagy legnagyobb meglepetésre és bosszúságára, de valljuk be, némi megkönnyebbülésre is, Ronnie Garfield jelent meg a lépcső tetején. Nagyon zavartnak és ilyetnek látszott. Hello, mondta. Már vártam önt. Mi az, hogy már várt? Meg akartam mondani, nem végzek ő élőtre. Úgy alakult, hogy Exeterbe kell mennem. Szereznem kell egy kocsit itt, Examptonban. Hogy jutott be a házba? Kérdezte az őrnagy. Nyitva volt az ajtó. Természetesen azt hittem, hogy itt van. Az őrnagy Evans felé fordult. Nem zártam az ajtót, amikor elmentünk. Nem, uram, nem volt kulcsom. Milyen ostoba vagyok, borogott a kapitány. Ne törődjen vele, mondta Ronnie. Mivel lent nem találtam senkit, feljöttem és körülnéztem. Természetesen nincs jelentősége, mondta kurtan az őrnagy. Csak megijesztett, ennyi az egész. Nos, mondta Ronnie fölényesen, akkor én most lelépek. Viszlát. Az őrnagy dörmögött valamit, Ronnie pedig lejött a lépcsőn. Figyeljen csak, mondta hirtelen, kisfiúsan. Nem bánná, arra kérném. Hát, mutassa meg, hol történt a gyilkosság. Az őrnagy a hüvelykujjával a szalon irányába bökött. Benézhetné?
Akar,
dörmögt az őrnagy. Ronnie kinyitott az ajtót és bement. Csak néhány percig volt odabenn, már jött is vissza. Az őrnagy közben felment az emeletre, de Evans még a halban volt. Egy éber buldog levegőt árasztotta, hogy kicsi, mélyen ülő szemmel Romit figyelte. Az egész ember csupa rosszindulatú fürkészés volt. Tudja, fordult hozzá Ronnie, mindig azt hittem, az ember nem tudja kimosni a vérfoltokat. Azt hittem, akármint mossák, mindig visszajön. Hát persze, az öreg fiút homokzsákkal ütötték le, igaz? Milyen ostoba vagyok. Ilyen volt, mint ezek, ugye? Lehajolt és felvett egy hosszú párnát az egyik ajtó mellől. Elgondolkodva méregette a súlyát, majd egyensúlyozni kezdett vele. Csinos kis játékszer, igaz? Néhányszor megpörgette a homokzsákot a levegőben. Evans néma maradt. Hát, folytatta Ronnie érezve, hogy a csönd nem éppen elismerő. Jobb, ha most már elmegyek, attól tartok, egy kicsit elefánt voltam a porcelánboltban. Fejével felfelé bökött az emelet irányába. Elfelejtettem, hogy cimborák voltak. Elválaszthatatlanok, igaz? Na most már tényleg megyek. Sajnálom, a rosszat mondtam. Ronnie átsétált a halon, kilépett az ajtón. Evans egész addig mozdulatlan állt a halban, amíg meg nem hallott a távozó Mr. Garfield után becsukodó kapu hangját. Csak akkor ment fel a lépcsőn, és csatlakozott Burnaby őrnagyhoz. Minden szó nélkül ott folytatta, ahol abba hagyta. Egyenesen átlagott a szobán, és letérdelt a cipőszekrény elé. Fél háromra befejezték a munkát, egy bőrönt ruhát és fehérrebőt Evans kapott, egy másikat gondosan összeszíjaztak, hogy majd a tengerész árvák otthonába küldik. A számlákat és egyéb papírokat aktatáskába gyűjtötték, Evans pedig utasítást kapott, hogy keressen helyi szállítványozót a különböző trófeák elszállítására. Ezeknek Burnaby őrnagy nem tudott helyet szorítani a bungalójában. Mivel Trevelyan kapitány a házat bútorozva bérelte, más intéznivaló nem is akadt. Amikor mindennel készen voltak, Evans idegesen megköszörült a torkát, néhányszor is megszólalt.
Bocsánat, uram, de én most állást keresek. Ellátnám egy úriemberkül az összes teendőket, ahogyan Trevelyan kapitánynál tettem.
Ó, igen, igen, persze.
Mondja meg nyugodtan bárkinek, hogy hozzám fordulhat ajánló levérért. Minden rendben lesz.
Elnézést, uram, de nem erre gondoltam. Rebecca és én meghántuk, vetettük a dolgot, és azt gondoltuk. Szóval kipróbálna minket?
Hát én? Ti gondoskodom magamról. Az az öreg, hogy is hívják, naponta átjön. Kitakarít és főz egy-két ételt, ez minden, amit én ajánlhatok.
Valójában nem a pénz számít, uram.
Válaszolt gyorsan Evans.
Tudja, uram, én nagyon szerettem a kapitányt. S ha most önnek ugyanúgy szolgálatok, hogy a neki tettem, nos akkor majdnem olyan lenne, mint régen. Ha érti, uram, mire gondolok?
Az őrnagy megköszült a torkát, és elfordította a tekintetét.
Ez nagyon tisztességes magától szavamra. Majd gondolkodom rajta.
Az őrnagy oly gyorsan menekült, hogy szinte rohant lefelé az úton. Evans arcán megértő mosolyal nézett utána.
Ő és a kapitány, mint két tojás, dünnyögte.
Aztán töprengő kifejezés jelent meg az arcán.
Vajon hová tűnhettek? Mormogta. Ez furcsa egy kicsit. Meg kell kérdeznem Rebekkát, mit gondol?
24. fejezet. Narrakot felügyelő fejtegetései. Nem vagyok teljesen nyugodt, uram. Jegyezte meg Narrakot felügyelő. A rendőrfőnök kérdőn nézett rá. Nem, már közel sem vagyok annyira nyugodt, mint voltam. Erősítette meg Narrakot felügyelő.
Azt hiszi, nem az igazi bűnös kaptuk el?
Nem vagyok elégedett. Az elején minden egy irányba mutatott, de most valahogy más a helyzet.
A Pearson elleni bizonyítékok nem változtak.
Igen, de azóta újabb tények kerültek napvilágra, uram. Itt van mindjárt a másik Pearson, Brian. Úgy éreztük, nem kell tovább vizsgálódnunk, és így elfogadtam azt az állítást, hogy Brian Ausztráliában van. Most kiderül, hogy egész idő alatt Angliában volt. Valószínű, hogy 2 hónappal ezelőtt tért vissza, és nyilvánvalóan ugyanazon a hajón jött, amelyikkel a viettek is utaztak. Nagyon úgy látszik, hogy a hajón belehabarodott, Miss Viettbe, márhogy is van az biztos, hogy valamilyen okból, családja egyetlen tagját sem értesítette a visszajöveteléről. Sem a bátyja, sem a nővére. Nem tudott arról, hogy Angliában van. A múlt hét csütörtökén elhagyta a londoni szállodáját, az Armsby Hotel, a Russell Square és a Paddington pályaudvarra hajtott. Semmiféle felvilágosítás nem hajlandó adni arról, hol volt és mit csinált, ettől az időponttól kezdve egészen kedd éjszakáig, amikor Enderby belebotlott. Figyelmeztett az ilyen magatartás súlyos következményeire. Azt válaszolta, hogy nem csinál semmit. Semmi köze sincs a gyilkossághoz, és a mi dolgunk, hogy bebizonyítsuk, ha mégis volna köze hozzá, hogy a kérdéses napokon hogyan osztotta be az idejét. Az az ő magánügye. Nem tartozik a rendőrségre. Határozottan megtagadta, hogy elmondja, hol volt és mit csinált.
Ez rendkívül különös, mondta a rendőrfőnök.
Igen, uram. Rendhagyó eset. Tudja, semmi értelme elrugaszkodna tényektől, de ez a fickó sokkal inkább hasonlít az elképzelhető tettesre. Van valami összeegyeztethetetlen abban, hogy James Pearson felkap egy homokzsákot, és fejbe ver vele egy öregember. Ugyanez, hogy úgy mondjam, mindennapos eset lehet Brian Pearson számára. Vérmes típus. Olyan, akinek könnyen jár el a keze. És azt se felejtsük el, ugyanolyan része van az örökségből, mint a másik fiúnak.
Igen. Ma reggel Mr. Enderby társaságában látogatott meg, a felépése könnyednek, tisztességesnek és becsületesnek látszott. De ez nem ér semmit, uram, abszolút semmit.
Úgy gondolja? A tények nem támasztják alá. Miért nem jelentkezett előbb? A nagybátya haláláról már szombaton írtak az újságok. A bátyát hétfőn letartóztatták, és ekkor sem ad életjelt magáról. És továbbra sem adott volna. Az újságról nem szalad vele őszre tegnap éjfélkor Sittaford House kertjében.
Mit keresett ott? Úgy értem, Mr. Enderby?
Tudja, milyenek az újságírók, mondta Narrakot. Mindig szaglásznak valami után. Titokzatosak.
Igen, gyakran egyszerűen gusztustalanok. Már megvan a maguk haszna, mondta rendőrfőnök.
Azt hiszem, az ifjú hölgy vette rá őt a dologra, mondta Narrakot.
Milyen ifjú hölgy?
Miss Emily Trefusis.
Hogyan került a dologba?
Feljár Sittafordban is körülnézett. Olyan nő,
akit kemény jellemnek szoktak nevezni. Nem sok olyasmi van, ami elkerül a figyelmét.
Brian Pearson hogyan számolt be a történtekről?
Azt mondta az ifjú hölgy, vagyis Violet miatt ment Sitaford House-ba. A lány azért jött ki csak késő éjjel a találkozóra, amikor már mindenki aludt, mert nem akarta, hogy az anyja tudomást szerezzen róla. Ez az ő változatuk.
Nárakott felügyelő hangja tisztán elárulta, hogy egy szót sem hisz az egészből.
És úgy látom, uram, hogyha Enderby nem szalad bele, soha nem fette volna fel az itt létét. Visszament volna Ausztráliába, és onnan követelte volna az örökségét.
A rendőrfőnök ajkán halvány mosoly suhant át.
Hogy elátkoztatta ezeket a dögszagú, tolakodó újságírókat, dinnyögte maga elé.
Van más is, ami a napvilágra került, folytatta felügyelő. Ugye emlékszik, hogy három Pearson gyerek van. Sylvia Pearson, Martin Deringnek a regényírónak a felesége. Dering azt vallotta, kérdéses napon egy amerikai kiadóval ebédelt, és vele töltötte a délutánt, este pedig egy irodalmi vacsorán vett részt. Elég valószínűleg látszik azonban, hogy egyáltalán nem volt ott a vacsorán.
Ezt kiállítja. Ezt is Enderby?
Azt hiszem, találkoznom kell, ez az Enderbyval, szögezte a rendőrfőnök. Úgy tűnik, ő az egyik legmozgékonyabb ember ennek a nyomozásnak a során. Nem lehet vitás? Napi hírek stábja ragyogó fiatal emberekkel van tele.
Persze. Lehetséges, hogy ez nagyon keveset, vagy éppenséggel semmit sem jelent.
Folytatta Márakot.
Levejlán kapitányt? Bizonyosan 6 óra előtt ölték meg. Így tehát nincs jelentősége annak, hogy Dering hol töltött az estejét.
Akkor viszont miért hazudik szándékosan?
Nem tetszik ez nekem, uram.
Igaz? Értett egyet rendőrfelügyelő. Ez szükségtelennek látszik?
Egy apróság az egész mesét hamissá teheti. Tudom, hogy túl merész a feltételezés, de elvileg Dering a 12-10-es vonattal elhagyhatta a Paddington állomást, és kis idővel utután megérkezett a Texamtonba. Megölhette az idős embert, elérhette a 6:10 vonatot, és éjfél előtt ismét otthon lehetett.
Akárhogy is, ez érdemes ellenőrizni, uram. Meg kell vizsgálnunk a pénzügyi helyzetét, tudnunk kell, nincs-e reménytelenül elégve. Minden pénzt, amit a felesége örökölt, biztosan megkaparintott. Úgyhogy csak a nőt kell megkérdeznünk, hogy megtudjuk, amit akarunk. Az is teljes bizonyossággal kell tudnunk, ha a délutáni alibi nem állja meg a helyét.
Az egész ügy nagyon különös, mondta rendőrfelügyelő. De még mindig azt hiszem, hogy a Pearson ellen szóló tények nagyon sokat mondóak. Megértem, ha másképp látja a dolgot, hiszen olyan érzése lehet, hogy ártatlan embert tartóztattunk le.
Rendben vannak a bizonyítékok, a körülmények összevágnak, minden tökéletes. Bármelyik bíróság vádat emelne ezek alapján, mégis úgy van, ahogy mondja. Nem hiszem, hogy ő a gyilkos.
A mennyasszony sokat tesz azért, hogy ezt bebizonyítsa.
Miss Trefosis, igen. Igaz egyéniség. Nem lehet senkivel összetéveszteni. A nagyszerű fiatal hölgy eltökélte, hogy kiszabadítja a fiút, megszerzi magának ezt az újságírót, Enderbyt, és teljes erejéből megdolgoztatja. Túlságosan jó is ez a lány James Pearsonnak, persze jóképű fickó, de erkölcs és jellem dolgában nem sok jutott neki.
Ha uralkodó típusú fiatal nő, akkor pont ezt szereti, jegyezte meg a rendőrfelügyelő.
Hát igen, az ízlést nem lehet megmagyarázni. Ha egyetért, uram, én utána nézek Dering alibijének.
Helyes, ne késlek egyik egy percet se. Mi a helyzet a végrendelet 4. szereplőjével?
Ugye, van egy negyedik is?
Igen.
A húga.
Nála minden rendben van. Már kihallgattam. Bizonyos, hogy 5 órakor otthon volt, uram. Folytatom a Déring ügyet.
5 órával később Nemekot felügyelő már Déring házában volt. Ez alkalommal Mr. Déring otthon volt. A szobalány először azt mondta, nem zavarhatja, mert ír. A felügyelő erre átadta neki a hivatalos névkártyát, és utasította, hogy azonnal adja át Mr. Déringnek. Várakozás közben felalá sétált a szobában, és erősen törte a fejét. Néha felemelt az asztalon apró tárgyat, szórakozottan nézegette, visszatett a helyére. Egy viharvert öreg könyv is a keze ügyébe akadt. Büszkeség és balítélet. Kinyitott a borítót. A könyv fülén elhalványú tintával írt nevet látott. Martha Rycroft. Ez a név valahogy ismerősnek tűnt neki, de pillanatnak nem tudta miért. Az író középmagas férfi volt, dús barna hajjal, a magas stílusában jóképűnek számított, húsos piros ajkai feltűnőek voltak. Nálakott felügyelően mindez kevés hatást gyakorolt.
Jó reggelt, Mr. Déring! Sajnálom, hogy ismét háborgatnom kell. Nem tesz semmit, felügyelő úr. De nem tudok többet mondani annál. Amit már elmondtam.
Eddig úgy tudtuk, hogy a sógor, a Brian Pearson Ausztráliában tartózkodik. Most kiderült, hogy az elmúlt 2 hónapban Angliában volt. Azt hiszem, sejtethették volna vele. A feleség azonban határozottan azt állította, hogy új Dél-Walesben él.
Brian Angliában?
Déring nagyon meglepetnek látszott.
Biztosíthatom, felügyelő úr, hogy erről a tényről nem volt tudomásom, a feleségem sem tudott semmit.
Semmilyen módon nem lépett kapcsolatba önnel.
Nem! Annyit biztosan tudok, hogy Szilvia ez alatt az idő alatt 2-szer írt neki Ausztráliába.
Nos, uram, akkor elnézését kell kérnem. Remélem megérti, hogy arra gondoltam, Brian értesíteni fogja rokonait, és kicsi csalódtam, hogy ezt eltitkolják.
Mi nem tudunk semmiről. Kérek cigarettát, felügyelő úr? Egyébként hallom, hogy elfogták a szökött fegyencet.
Igen, kedden késő éjszaka. Nem volt szerencséje a leszálló köddel. Nem tudott tájékozódni, egy gyakorlatilag körben járt. 20 mérföldre gyalogolt, és a végén 1/2 mérföldnyre találta magát Princetown-tól.
Milyen különös, hogy a ködben mindenki körbe jár. Szerencséje, hogy nem pénteken szökött meg, különben nyakába vártak volna az a gyilkosságot.
Veszélyes ember. Féktelen Freddynek is nevezik. Rablás, erőszak, utonállás van a rovásán. Különös kettős életet élt. Az egyikben művel, tekintélyes, gazdag emberként ismerték. Nem tudom, nem Bradmoor-e ennek a látszatnak a színhelye? Időről időre aztán hatalmába kerítette valami leküzdhetetlen bűnözési vágy, eltűnt, és a legsötétebb alakokkal állt össze.
Gondolom, nem sokan tudnak megszökni Princetownból.
Közel áll a lehetetlenhez, uram. De ezt a szökést különösen jól tervezték meg. Így is hajtották végre. Még nem ismerjük elég a részleteket.
Nos, felügyelő úr, ha nincs más, mondta Déring is az órájára nézett, akkor nagyon elfoglalt ember vagyok.
De van még valami, mondta felügyelő. Tudni akarom, Mr. Déring, miért mondta nekem azt, hogy pénteken este a Cecil Hotelben irodalmi vacsorán vett részt.
Nem értem önt, felügyelő úr.
Én azt hiszem, pontosan érti. Ő nem volt ott azon a vacsorán. Mr. Déring.
Mr. Déring habozott. A tekintete a felügyelő orrára a mennyezetre, onnan az ajtóra, vagy a cipőjére vándorolt. Hát, tegyük fel, hogy nem voltam ott. A pokolba is mi dolga vele? Mi köze van önnek, vagy bárki másnak ahhoz, hogy mit csináltam a gyilkosság után 5 órával?
Mr. Déring,
Ön állított valamit a rendőrségnek, és én azt akarom, hogy igazolja ezt az állítást. Egy részéről bebizonyosodott, hogy nem igaz. Most ellenőrizni akarom a másik felét. Azt állítja, egy barátjával ebédelt, és vele töltött a délutánt.
Igen, az amerikai kiadómmal.
Hogy hívják?
Rosenkraun. Edgar Rosenkraun.
Hol lakik?
Elhagyta Angliát. A múlt szombat utazott el.
New Yorkba?
Igen.
Akkor e pillanatban a tengeren van. Melyik hajóval utazik?
Nem emlékszem.
A hajózási társaságra sem emlékszik. Kanád vagy a White Star?
Tényleg nem emlékszem.
Akkor táviratozunk New Yorkba a kiadónak, ők biztosan tudják.
A Gargantua nevű hajón utazik.
Köszönöm, Mr. Deering. Gondoltam, hogy emlékezni fog, ha komolyan megpróbálja. Nos, tehát azt állítja, hogy Mr. Rosenkron társaságában ebédelt, és az egész délutánt is vele töltötte? Mikor váltak el?
Úgy 5 óra körül.
És aztán?
Erre nem válaszolok. Semmi köze hozzá. Amennyit tud, az pontosan elég a nyomozáshoz.
Narákot felügyelő, eltűnődve bólogatott. A Rosenkron igazolja Deering állítását, az íróval kapcsolatos minden vád összeomlik. Bármit is csinált azon az estén vacsora helyett, nem befolyásolja az ügyét.
Mit szándékozik most tenni?
Kérdez a Deering feszengve. Táviratozok Mr. Rosenkronnak a Gargantua fedélzetére.
A fenébe! Így belekever engem, és a nevem nyilvánosságra kerül. Figyeljen ide!
Deering az íróasztalhoz sietett, néhány szót firkadott egy cetlire, és odaadta felügyelőnek.
Feltételezem, hogy meg kell tenni, amire készül, mondta barátságtalanul. De leginkább tegye úgy, hogy nyártson nekem. Nem tisztességes valakit előállítani csak azért, mert problémái vannak.
A kis papír darabra az alábbiakat írta. S.S. Rosenkraun a Gargantua fedélzetén. Kérem, igazolja azt, hogy 14-én pénteken önnel ebédeltem, és délután 5 órakor váltunk el. Martin Deering.
Küldesse a választ egyenesen a címére. Én nem bánom. De ne a Scotland Yard, vagy a rendőrség kapja meg. Fogalma sincs! Milyenek az amerikaiak?
Ha a nevem a legkisebb mértékben is összefüggésre kerül egy rendőrségi ügyjel, a megbeszélt szerződés már is fűsbe ment.
Kezelje magánügyeként, felügyelő úr.
Nincs ellenvetésem, Mr. Deering. Csak az igazságot akarom tudni. A táviratot választ fizetve küldöm el, és a magán lakcímemet adom meg Exeterben.
Köszönöm. Rendes ember. Nem olyan könnyű az írásból megélni, felügyelő úr.
Meglátja, a válasz engem fog igazolni. A vacsorát illetve tényleg hazudtam, de az a helyzet, hogy a feleségének azt mondtam, hogy ott vagyok. Azt gondoltam, ehhez a változathoz kell ragaszkodnom. Máskülönben sok kellemetlenségnek tettem volna ki magam.
A Mr. Rosenkraun megerősíti az állítását.
Nincs mitől félnie, Mr. Deering.
Kellemetlen ember, gondolta felügyelő elhagyva a házat. De meglehetősen bizonyosnak látszik abban, hogy az amerikai kiadó igazolni fogja őt. Amikor felgrott a Devonba induló vonatra, eszébe jutott valami.
Rycroft, hát persze! Így hívják az egyik Sitafordban lakó öreg urat. Különös véletlen.
25. fejezet. A Deller Caféban. Emily Trefusis és Charles Enderby a Deller Café kicsi asztalánál ültek Exeterben. 3:30 körül járt az idő, ebben az órában viszonylagos csend és béke uralkodott. Néhányan csendesen tejáztak, de az étterem lényegében kihalt volt.
No, mit gondolsz róla?
Kérdezte Charles. Emily a homlokát ráncolta.
Nem könnyű,
válaszolta. A rendőrségi beszélgetés után Brian Person velük ebédelt. Emilyvel rendkívül udvariasan viselkedett, Emily véleménye szerint túlságosan is. A csavaros eszű lánynak ez a túl buzgóság valahogy természettelenesnek tűnt. Itt van egy fiatal ember, éppen titkos szerelmével találkozik éjszaka.
Amikor az ügybozgó idegen felökleli, Brian Pearson mindezt birkatürelemmel viseli, és azonnal elfogadja Charles javaslatát, hogy szerezzenek egy autót, menjenek a rendőrségre. Miért ez az alázatos belenyugvás? Emlének az egész teljesen ellentétesnek látszott azzal a személyiséggel, amilyenek Brian Pearsont megítélte. Sokkal inkább olyan jellemnek látszott, aki pokorra kívánjak az útjában áll. Ez a birkaszerű magatartás gyanús. Emily megpróbálta megfogalmazni az érzéseit Anderbynak. Értelek? Mondta Anderby. Arra gondolsz, hogy a mi Briánunk titkol valamit? Ezért próbálja elfedni basáskodó természetét? Pontosan. Gondolod, hogy megölhette az öreg Trevelyant? Brian olyan személyiség, akivel számolni kell. Azt hiszem, meglehetősen gátlástalan, ha valamit el akar érni. Alig hiszem, hogy az életvitelében hajlandó volna az általánosan elfogadott normákat érvényesíteni. Az biztos, hogy nem egyszerű jámbor angol. Életélve a személyes meggondolásokat, úgy látod, hogy sokkal kezdeményezőbb, mint Jim.
Sokkal inkább. Az a fajta, aki egy dolgot minden részletében jól vitelez ki, mert mindig ura az idegeinek.
Emily, komolyan hiszed, hogy ő a tettes?
Én nem tudom. A feltételeknek mindenszerűen megfelel. Ő az egyetlen ember, aki megfelel nekik.
Hogy érted azt, hogy megfelel a feltételeknek?
Nos, először is. Volt indítéka rá. Emily az ujjain számolta a sort. Az indíték azonos. 20 000 font. Másodszor lehetősége is volt rá. Senki sem tudja, hol tartózkodott péntek délután. Minden további nélkül feltételezhetjük, hogy Trevelyan házának szomszédságában bujkált.
Senkit sem talált, akik láthatta volna őt Exhamptonban, mutatott rá Charles. Pedig elég jellegzetes alak.
Nem is Exhamptonban, Charles, hát nem érted. Ha tényleg ő követte a gyilkosságot, akkor jó előre eltervezte az egészet. Csak szegény, ártatlan Jim az, aki balek módjára lejön, és ott is marad a városban. Brian, nyugodtan lehetett Lightfordban, vagy Checkfordban, vagy akár Exeterben. Lightford gyalog is oda mehetett, főútvonal kötő össze Exhamptonnal, ami nem volt járhatatlan a hó miatt, de azért jó kis séta lehetett.
Azt hiszem, nyomoznunk kellene a környéken.
A rendőrség éppen ezt teszi, mondta Emily, s ők sokkal jobban csinálják nálunk. A nyilvános nyomozás jobb rájuk hagyni. Mi a magán jellegű személyes szimatolásban vagyunk nyerők, Mrs. Curtis meghallgatásával, Miss Persehoz háttérfestő elbeszéléseivel, a viettek figyelésével.
Vagy éppenséggel nem, hogy a melléket ábra mutatja.
Visszatérve, Brian Pearsonra, két feltételnek minden lehetséges gyilkos már megfelelt. Van indítéka a és volt lehetősége. De van egy harmadik feltétel is. Azt hiszem, bizonyos vonatkozásban fontosabb is a többinél.
Mi az?
Az első perctől kezdve az volt az érzésem. Nem hanyagolhatjuk el az asztal táncoltatás különös pillanatait. Megpróbáltam a tőlem telhető leglogikusabban és legkevésbé elfogultan elemezni a történteket. Csak három megoldás lehetséges egy. Természetfeletti esemény volt. Ez persze elvileg lehetséges, de az én személy szerint kihúzom a listáról. 2. Szándékosan tette valaki. Ez esetben viszont képtelenség bármi épkézláb magyarázatot adni arra, hogy miért tette. Következésképpen ezt is kihúzhatjuk a listáról. 3. Véletlenül történt. Valaki elárulta magát, anélkül szándékában állt volna. Gyakorlatilag, tehát akarata ellenére. Öntudatlan kitárulkozás volt. Ha így volt, akkor a 6 ember között volt egy, aki vagy határozottan tudta, hogy Trevelyan kapitány megölik annak a délután egy bizonyos időpontjában, vagy pedig olyan beszélgetés folytatott vele, amelyből erőszakos cselekedetre következtethetett. 6 emberből senki sem tényleges gyilkos. De egy valaki lepaktált a gyilkossal. Nem találtunk kapcsolatot Barnaby őrnagy és a valaki között. Nem találtunk ilyet Mr. Rycroft vagy Ronald Garfield esetében sem. De amikor a viettekhez értünk, már nem ugyanaz a helyzet. Violet Viet és Brian Pearson között van kapcsolat méghozzá nem is akármilyen. Igen, bizalmas viszonyban van, és Violet Viet a gyilkosság után feltűnően rossz idegállapotban volt.
Ha azt gondolod, tudja.
Ő vagy az anyja. Egyikük valószínűleg. Van valaki, akit még meg sem említettél.
Mr. Duke!
Tudom, mondta Emily. Furcsa alak. Az egyetlen ember, akkor az ég adta világon semmit sem tudunk. Kétszer is próbáltam meglátogatni. Mindkétszer sikertelenül. Úgy látszik, nincs semmilyen kapcsolat közte és Trevelyan között, vagy közte és a kapitány bármelyik rokona között. Egyszerűen semmiféle kapcsolatban nem hozhat az üggyel. És mégis...
Nos, türelmetlenked Charles, amint Emily szünetet tartott.
És mégis az ő házából jött ki Narakot felügyelő, amikor összetalálkoztunk vele. Mit tudhat Narakot, Mr. Duke-ról, amit mi nem tudunk? Azt szeretném tudni.
Gondolod?
Tegyük fel! Duke gyanús figura. Rendőrség tud róla. Tegyük fel! Trevelyan valamire rájön. Duke múltjával kapcsolatban. Emlékezz rá? Hogy szeretett kíváncsiskodna bérlői után? Tegyük fel, hogy elment a rendőrségre, és elmondta, amit tudod. És Duke egy tettes társsal megszervezte Trevelyan meggyilkolását. Tudom, hogy ez így rettentő melodramatikusan hangzik, de ennek ellenére ilyesfajta dolgok megtörténhetnek.
Kétségtelenül! Ez is egy elgondolás!
Mondta lassan Charles. Mindketten csendben, mélyen elmerültek a gondolataikban. Aztán Emily hirtelen megszólalt. Ismerd ezt a kellemetlen érzést, amikor ész az ember érzi, hogy valaki nézi őt. Én most úgy érzem, mint ha valakinek a tekintete égetné a hátamat. Ez csak képzelődés? Vagy tényleg bámul valaki hátulról? Charles óvatosan néhány centivel megfordította a székét, és körülnézett a kávéházban.
Egy nő ül az egyik ablak melletti asztalnál, jelentette csinos, magas, sötéthajú téged bámul.
Fiatal?
Nem igazán. Hello!
Kinek köszönsz?
Ronnie Garfieldnak. Most jött be. Kezdett ráz a nővel, leül az asztalához. Azt hiszem, a nő rólunk beszél.
Emily kinyitotta a táskát, eléggé feltűnően puderezni kezdte az orrát, a kis tükröt közben a megfelelő szögbe állítva. Ez Jennifer néni, mondta lágyan. Felállnak.
Távoznak, mondta Charles. Nem akarsz beszélni vele?
Nem, válaszolt Emily. Azt hiszem, jobb, ha úgy teszek, mintha nem vettem volna észre.
Tulajdonképpen miért ne ismerhetné Jennifer néni Ronnie Garfieldet, és miért ne teázhatna vele?
És miért teázna vele?
Miért ne teázna?
Az Isten szerelme, Charles. Ne kezd folyton ezt a tenné, nem tenné, okoskodás, semmi értelme. A tény az, hogy leszögeztük, miszerint a szeánszon résztvevő közül senki sincs kapcsolatban családdal. Erre nem telik el 5 perc, és meglátjuk Ronnie Garfieldet, amint Trevelyan kapitány húgával tejázik.
Ez csak az bizonyítja, hogy az ember sohasem tudhatja.
Ez csak az bizonyítja, mondta Emily, hogy mindig újra kell kezdeni.
Többféle módon, mondta Charles.
Emily ránézett. Ezt meg hogy érted?
Jelenleg sehogy.
A kezét rátette a lányira, Emily nem húzta a kezét.
Ennek az ügynek a végére kell járnunk, mondta Charles.
Aztán? Kérdezte lányon Emily. Bármit megtennék, érted, Emily? Egyszerűen bármit. Igazán, fuvolázta Emily. Ez borzasztó kedves tőled, drága Charles.
26. fejezet. Robert Gardner. Még talán 20 perc sem telt el, és Emily már is a borostyán ház ajtaján csengetett. Hirtelen elhatározás volt, az biztos. Úgy okoskodott, hogy a Jennifer néni még nem érhetett vissza a teázásból. Ronnie Garfield-el sugárzó mosolyt vetett az ajtót nyitó Beatrice-re.
Megint én vagyok, mondta. Tudom, hogy Mrs. Gardner nincs idehaza. De beszélhetnék Mr. Gardnerrel?
Az ilyesfajta kérését nyilván ritkasság számba ment, Beatrice elbizonytalanodott.
Hát nem is tudom,
Felmegyek és megkérdezem, jó?
Az jó lesz.
Beatrice felment az emeletre, Emily egyedül maradt a halban. Beatrice néhány perc múlva visszatért, arra kért az ifjú hölgyet, hogy kövesse őt. Robert Gardner egy első emeleti nagyszobában feküdt, az ablak mellett áll a panlagon. Nagy termetű, kékszemű, szőkehajú férfi volt. Emily arra gondolt, hogy pont úgy fest, ahogyan Tristánnak kellene megjelennie a Tristán és Izolda harmadik felvonásában. Wagneri tenornak még eddig nem sikerült ilyen illúziót keltő külsőre szert tenni.
Hello!
Köszöntött Emilyt.
Ön a bűnös jövendőbelie, ugye?
Így igaz, Robert bácsi. Ugye szólíthatom Robert bácsinak?
Ha Jennifer megengedi. Milyen érzés, az ember fiúja börtönben senyved.
Kegyetlen ember. Ezt Emily azonnal megállapította. Az a fajta férfi, aki olyan rosszmondatú tréfákat enged meg magának, amelyek az ember elevenébe vágnak. Emily azonban kihívásnak érezte a helyzetet, és mosolyogva válaszolt. Nagyon izgalmas.
Jim mesternek nem annyira izgalmas, igaz?
Nos, azért mindenképpen tapasztalat, nem igaz?
Arra megtanítja, hogy az élet nem mindig fenékig tejfel,
jegyezte meg Robert Gardner élesen.
Ahhoz túl fiatal, hogy harcolt volna a világháborúban, igaz? Élhetett könnyedén, kellemesen, hát igen. Másként kapta meg a magáét.
Robert Gardner kutatón nézett Emilyre.
Miért jött ide? Mit akar tőlem?
Mint ha lett volna valami gyanakú árnyalat a hangjában.
Ha az ember arra készül, hogy házasság révén családtaggá válik valahol, természetes, hogy előbb meg akarja ismerni azokat, akikkel rokonságba kerül.
Akkor ismerje meg a legrosszabbat. Mielőtt nincs túl késő. Szóval, tényleg úgy gondolja, hogy hozzámegy az ifjú Jimhez?
Miért ne?
Annak ellenére, hogy gyilkossággal vádolják?
Annak ellenére.
És senkivel sem találkoztam, aki kevésbé lehangolt lenne magánál. Bárki azt gondolná, jól érzi magát a bőrében.
Így is van. Rém izgalmas dolog egy gyilkos után vadászni.
Micsoda?
Azt mondtam, rém izgalmas dolog egy gyilkos után vadászni.
Robert Gardner Emilyre bámult, aztán hátra dőlt a párnáira.
Fáradt vagyok, mondta idegesen. Nem tudok többet beszélni. Nővér! Hol van a nővér? Nővér, fáradt vagyok.
Davis nővér a hívása gyorsan besietett a szomszéd szobából.
Mr. Gardner nagyon könnyen kifárad. Ha nem bánja a Mr. Fuzis, talán jobb lenne, ha most távozna.
Emily felállt és vidáman bólintott.
Isten vele, Robert bácsi! Egy napon talán visszajövök.
Ezt hogy érti?
Au revoir,
mondta Emily. Már a bejárati ajtónál volt, amikor hirtelen megállt.
Ó, bent felejtettem a kesztyümet.
Már is hozom, kisasszony.
Ne, magam megyek érte,
mondta Emily, és már szaladt is felfelé a lépcsőn, kopogás nélkül nyitott be a szobába.
Ó, kérem, bocsássanak meg, igazán sajnálom a kesztyüm.
Kihívóan felvette kesztyüket, és édes mosolyt vetve a szobában egymás kezét fogva ülő két emberre, levéhalzott a lépcsőn, és elhagyta a házat.
Ez a kesztyű elhagyási jelenet igazán pompás, mondta magának Emily.
Már a második alkalom, amikor bejött, szegény Jennifer néni vajon tud róla? Valószínűleg nem. Rohannom kell, vagy megvárakoztatom Charles-t. Enderby Elmer fordjában ült a megbeszélt helyen.
Szerencsével jártál?
Kérdezte, miközben a kocsiban lévő pléddel betakart a lány.
Bizonyos értelemben igen, de nem vagyok biztos benne.
Enderby kérdőn nézett rá.
Nem,
mondta Emily a tekintetre válaszolva.
Most nem akarod beszélni róla. Tudod, meg lehet, hogy semmi jelentősége, és akkor nem lenne becsületes.
Enderby nagyot sóhajtott.
Ez kegyetlenség, állapította meg.
Sajnálom,
mondta Emily határozottan.
Ez van.
A te dolgod,
mondta Charles hűvösen. Csendben autóztak, egyikük sem beszélt. Charles esetében ez a sértődöttség csendje volt, Emily-n azonban az oka gyors felejtés volt. Már majdnem beértek Exhamptonba, amikor Emily teljesen váratlan kérdéssel törte meg a csendet.
Charles, te tudsz bridgezni?
Igen, miért?
Csak gondolkodom. Tudod, mit mondanak, hogy mit kell tenned, amikor felbecsülöd a kezedben lévő lapok értékét? Ha védekezel, akkor vedd számításba nyerőket. Ha támadásban vagy, akkor vedd számításba veszteseket. Nos, a mélyügyünkben mi most támadásban vagyunk. De talán rosszul fogtunk hozzá.
Mire gondolsz?
Nos, eddig a nyerőket vettük számításba, igaz? Úgy értem, azokat vettük szemügyre, akik megtudták volna, hogy Trevelyan kapitányt, bármilyen valószínűtlenek is tűnjék a dolog, talán ez az oka annak, hogy most ennyire össze vagyunk zavarodva.
Én nem vagyok összezavarodva, mondta Charles.
Én annál inkább. Annyira, hogy gondolkodni sem tudok. Nézzük a dolgot a másik irányból. Vegyük számba a veszteseket, vagyis mindazokat, akik feltehetően nem tudták volna megölni a kapitányt.
Jó, próbáljuk meg. Kezdjük a Wyattekkel. Aztán Burnaby, Rycroft és Ronnie következik. Ja, és persze Gyuk.
Igen, értett egyet Emily. Tudjuk, hogy egyikük sem tudta volna megölni a kapitányt, mert a gyilkosság idején mindannyian Sittaford House-ban voltak. Mindannyian egymás szeme előtt, és hát mindannyian nem hazudhatnak, igen, mindannyian gyanún felül állnak.
Na, ami azt illeti, Sittaforda mindenki gyanún felül áll, mondta Enderby. Még Elmer is, lehallgatott a hangját, a sofőr ne hallja, hisz pénteken az út autóval járhatatlan volt.
De éppenséggel gyalogolhatott is, mondta Emily hasonlóan a halkhangon. Ha Burnaby őrnagy öt tudott lenni estére, Elmer elindulhatott délben. Ötre Exhamptonba ért, megölte Trevelyant és visszagyalogolt. Enderbe fejét rázta.
Nem hiszem, hogy vissza tudott volna menni. Emlékezz vissza! A hóesés fél hétkor kezdődött. De most tulajdonképpen Elmert vádolod?
Nem, mondta Emily. Bár természetesen lehet őrült, kényszeres gyilkos is.
Csitt! Intette Charles a lányt.